Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 134. Zsoltárral. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Ézsaiás proféta könyvéből, a 35. rész első 8 verséből. Örülni fog a puszta és a szomjú föld. Vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vigan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Istennek igéjére imádsággal válaszoljunk. Köszönjük, édesatyánk, a mai meghívásodat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük az egészségünket, még hogy relatív is legyen az. Köszönjük, hogy felkelhettünk, hogy érezzük az életet a tagjainkban. Köszönjük, hogy idejöttünk közösségbe lenni veled és egymással. Köszönjük ezt a gyülekezetet, köszönjük ezt a házat. Köszönjük, Urunk, az életünket. És most köszönjük az igédet, amivel megszólítasz. Annyira jó volt hallgatni ezeket az ószövetségi igéket is. Köszönjük a bíztatásodat, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, lehet az akár üldözés vagy nyomorúság, a te szabadításod örömével vársz minket. Köszönjük, édesatyánk, hogy gondolsz ránk, hogy ismered a gondolatainkat. Így hozzuk most eléd a bűneinket, és szeretnénk letenni szorongásainkat, feszültségeinket, és azokat a dolgokat, amiket mi követtünk el mások ellen. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk kegyelmed szerint. És így kérjük, Urunk, hogy ajándékozz meg minket szent lelkeddel, hogy megérthessük az igét, megérthessük az üzenetet, a tervet a számunkra, és köszönjük, hogy lehetőséget adsz, hogy még az ima szolgálatos alkalomban is letehessük azokat, amik nyomasztanak, amik szorongatnak minket, vagy éppen hálát adjunk. Urunk, szeretnék most úgy veled lenni, hogy a lelkünkkel rád akarunk figyelni. Szólj hozzánk, érintsd meg a gyászunkat, a fájdalmunkat, a betegségeinket, és mutass utat. Köszönjük, Urunk, hogy a közösségedbe jöhetünk. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, Gábort, és áld meg a gyermekek között szolgáló ige hirdetőket is, és minket ige hallgatókat. Jézus nevében. Amen. A 369. dicséretnek az első három versével készüljünk az ige hirdetésre. Jöv el, Szentlélek, Úristen, Isten szent lelkét hívjuk. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Imádságban hívogattuk Isten szent lelkét, és most abban bízunk, hogy meghallgatta a kérésünket, és itt lesz velünk. Így olvasom azt a bibliai szakaszt, aminek alapján szeretnék ma szólni, igét hirdetni. A Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszt. Az Úr Jézus a mennyei formájában megszólította, kijelentést adott János apostolnak, most az Úr Jézus szavát hallgatjuk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnal csillag. Foglaljuk el helyünket. András, megkérdeztem, hogy mi legyen ma az ige, lesz-e valami sorozat, és azt mondta, hogy nincsen sorozat, ahogy a lélek adja. És a lélek most nekem úgy adta, hogy tovább beszéljek a boldogságról. Ez nagyon megmozgatott engem az elmúlt hetekben, hogy végigvettük a Máté evangélium a hegyi beszéd szerinti boldogságmondásokat. És abban bízom, hogy nem lesz senki mérges most ezért, hogy még egyszer a boldogságról beszélünk. A boldogság nagyon fontos témája az életünknek, és te is tele van vele a Szentírás, tehát leghíresebb nyilván a hegyi beszéd 8 boldogságmondása, de azon kívül akár az Ó, akár az Új Szövetségben nagyon-nagyon sok helyen olvashatunk a boldogságról. Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és ezért, amire nagyon nagy szükségünk van, az sokszor ismétli. Boldogságra akkor is szükségünk van, hogyha nem tudjuk, hogy mire van szükségünk. Elgondolom, hogy minden kínlódásunknak talán ott van a mélyén, hogy hiányzik a boldogság. Nagyon hiányzik, nem is tudom, mi hiányzik, de hát mindent megtennék érte, hogy jól érezzem magam. Hát ugye erről sokszor beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy a boldogság az az állapot, amikor a helyemben vagyok, amikor nem fáj semmi, nem ütöm be magam, most képekben beszélek, és én sem rugok bele senkibe, amikor minden a helyén van, otthon vagyok a saját életemben, jól vagyok. Ez szükséges számunkra. És olyan sokat kínlódik az ember, amikor ezt az állapotot nem tudja elérni. Itt lehetne szólni szenvedélybetegségekről, lehetne szólni mindenféle pótcselekedetekről, hogy próbáljuk üldözni a boldogságot, nyüzsgünk, mindennel foglalkozunk, de sokszor nem tudjuk megfogni. Akár tönkretesszük magunkat, de akkor sem megy. A boldogság nem érjük el. Csodálatos dolog, amit sokszor elmondtunk, és ez egy kicsit ismétlés, de talán nem baj, hogy az a fajta boldogság, amiről az Isten igéje tudósít, az a fajta boldogság, az ajándék mindig összefüggésben van Jézus személyével. Ugye Isten személye az számunkra Jézus személyében lesz nyilvánvaló. Istennel azért lehet kapcsolatom, mert az egyszülött ezt a kapcsolatot létrehozta, mert az Isten szeretete így öltött testet, és ennek a következménye, hogy a Szent Lélek is az életem része lehet. Mindig az Isten ajándéka, a vele való együttlétünk, közösségünk eredménye, következménye a boldogság. És olyan jó, amikor, különösen jó, amikor ezt magától, az Úr Jézustól halljuk itt most is, ő mondja. Még egyszer felolvasnám a 14. verset, a szakasznak az elejét, főleg arról szeretnék most szólni. Közelebb állok, mert Csaba testvérem mondta, hogy kiabáljak és legyek közel a mikrofonhoz. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Hát kezdő bibliolvasó számára, amilyen én is voltam nagyon sokáig, most is kezdő vagyok, de egy kicsit most már haladóbb, azért ez nehezen érthető. Nem olyan ez, mint a hegyi beszéd. Mit is olvasunk itt? Ugye, akik régi bibliolvasók, forgatók, és a Károlit olvassák, még mindig a Károli Gáspárféle fordítást, vagy olvasták sokáig, nekik rögtön feltűnik, hogy itt mást olvasunk. Ugye a Károliban úgy van ez valahogy, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Itt pedig azt olvastuk, hogy boldogok, akik megmossák ruhájukat. A szöveg többi része az azonos, hogy nekik lesz joguk az élet fájához. Miért van ez a különbség? Utána néztem, utána olvastam. Különböznek a kéziratok. A Biblia tudósok szerint ez a forma, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében, a tudósok szerint ez a régebbi eredeti kézirat forma, és annak idején Károli, akit nagyon tisztelünk, szeretünk, nem tudjuk miért, de egy másik változatot választott. De azért, hogyha belegondolunk, és itt szeretnék megnyugtatni mindenkit, akiben talán nyugtalanságot okoztam, hogy ennyire bizonytalan a Biblia, hát nem bizonytalan, de az előfordul, hogy régi kéziratokban akadnak kisebb különbségek. De én hiszem azt, hogy a Szentlélek ezt is tudja, tudta, most is tudja. Nincs igazán különbség a két változat között, mert mit is jelent az, hogy az a boldogság, hogy megmostam a ruhámat. Ugye itt bibliai képeket használ a szöveg, ószövetség és újszövetségi képeket. A bárány vérében megmosom a ruhát, ez a megváltásunkra, Krisztus engesztelő áldozatára utal. Nem lehet tisztátlanul odaállni az Isten színe elé, mert ő tiszta, én pedig tisztátalan vagyok. nem lehet az Istennel haverkodni, annak ellenére sem, hogy családtaggá fogadott, ő Isten, én ember vagyok, erről sokat beszéltünk. Halál nélkül, vér hullása nélkül nem lehet Istennel találkozni. Vagy én halok bele, vagy ő a kereszten. Ez volt a nagy csoda, és tulajdonképpen itt is erről van szó, képekben elmondva. Az, hogy megmostam a ruhámat, úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy élem a megváltottak életét. Mit jelent az, hogy megváltott? Hogy megváltottak, kiváltottak, kifizették az árát az én szabadságomnak, ezáltal lehetek Isten színe előtt tiszta. Na most, ha élem a megváltottak életét, az a lényegét tekintve nem ugyanaz, mint hogy megtartom Krisztus parancsolatait, hiszen ha az Isten szeretete nem rázta meg az életemet, és nekem muszáj elindulni a szeretet útján, nem csinálom úgy, mint a mesterem, persze, de már nem bírok úgy élni, mint az előtt, mert szorongat az ő szeretete. Hát akkor mégis bennünk van az, hogy önként, ha lemaradásokkal is, ha töredékesen is, de azért az ő szavára figyelünk, és próbálunk úgy élni, csak hogy itt valahol ez a kétféle változat ugyanarra vezet bennünket. Krisztus megváltott gyermekeként élem az életemet? Hát az csak engedelmességben lehet. Az azt jelenti, hogy megtartom a parancsait. Én úgy foglaltam össze ennek az igének a lényegét magam számára, hogy ez a szentek boldogsága. Kik azok a szentek, a bibliai gondolkodás szerint? Az Istenhez tartozók, az elhívottak, akiket ő kiválasztott, elhívott, magához hívott. Úgy is mondhatnám, hogy a befogadottak, akiket Isten kegyelemből, amit mi nem is nagyon értünk, de hálát adunk érte, elhívott és befogadott a köreibe. Nem én jelentkeztem, hanem ezt ő találta ki most ilyen gyermek, ilyen hadd mondjam, szentek vagyunk, mindannyian szentek vagyunk itt ebben a templomban, akik egyszer átadtuk már az életünket, és Krisztushoz tartozunk. Nem azért vagyunk szentek, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért vagyunk szentek, odatartozók, mert ezt ő így akarta. Ő elrendezte a számla részét a kereszten, egy új életet adott nekem, és lelke által, amit megkapunk, élhetünk egy megújított, másfajta életet, és hát ezért vagyunk szentek, hozzátartozunk. Úgyhogy a szentek boldogságáról szól ez az ige, én ezt most így éltem át. Úgy is mondhatnám, hogy a befogadottak boldogságáról. Most a kicsit a befogadásról hadd mondjak valamit. Ugye nem látok a lelketekben, nem tudom pontosan, hogy most ki mire gondol. Az elején utaltam arra, hogy boldogságra minden embernek szüksége van. Ha most van közöttünk, remélem nincs, de ha lenne közöttünk lelkileg olyan meghasonlott, ellenkező állapotban lévő kedves testvérünk, barátunk, aki most hadilábon áll az Istennel, az Isten szeretetével, akinek nem meggyőz önmagában, hogy én most az igéket boncolgatom, hasogatom, akkor ugye az elején is említettem, hogy akár hívő vagy, akár nem, de boldogságra szükséged van. Hát akkor ez közös. És most megint itt szeretném elkezdeni, ez egy rossz hatás, amit én Dömösen a misszióban tanultam, mert ott nem ilyen drága, kedves tekintetek fogadnak, hanem akkor indul egy-egy gyógyító konferencia, az ott lévők 80%-a olyan szemmel néz rám, hogy vagy haragosan, vagy értetlenül, vagy mit akar ez a kopasz, mit beszélő, nem tudja, hülyeség ez az egész. Tehát nagyon meg kell dolgozni azért, hogy közös nevezőre jussunk, de itt sem árt néha megdolgozni azért, mert mondunk mi a szószékről ezt, azt, azt gondoljuk, hogy ez teljesen egyértelmű, és korán sem biztos, hogy egyre gondolunk. Tehát szentek, befogadottak, boldogsága. A befogadásról. Most megint függetlenül attól, hogy valaki hívő ember, vagy nem. Isten kereső vagy nem. De a befogadottság, hogy ő valahova be legyen fogadva, elfogadott legyen, valahova tartozzon, legyen, és ami ebből fakad, hogy legyen jövője, valamiféle reménye, és a legyen múltja olyan értelemben, hogy rendezett legyen a múltja, ez hitélettől függetlenül mindenkire érvényes. Egy régi élményemet hadd osszam meg veletek, nagyon-nagyon régi nyári gyerektábor jut eszembe. Volt egy kedves, aranyos kisfiú, nehéz családi háttérrel, anyuka nevelte egyedül, küszködött sokat vele, az apuka, őt nem láttuk, ő eltűnt teljesen. És volt néhány furcsaság a kisfiúnak a viselkedésében, és ugye amikor egy-egy ilyen közösségbe bekerült, hát én az iskolában őt nem láthattam, de a táborban 6-7 napig együtt laktunk. Azt lehetett látni, hogy az első pillanattól kezdve, ami már az utazásnál, amikor utaztunk, kiderült, hogy ő egy kicsit más. És nagyon-nagyon szerette volna ő is természetesen, mert mindannyiunkban benne van ez a vágy, hogy fogadjanak el, fogadjanak be. Ő nagyon szeretett volna teljes jogú tagjává válni a táborozó csapatnak. De ez nehezen ment neki, mert furcsa gyerek volt, annak is megvolt az oka, hogy miért volt kicsit furcsa. És észrevettem, hogy kezd mesélni az apukáról. Hogy neki milyen apukája van. Hát, hogy teltek a napok, egyre csodálatosabb dolgok derültek ki az apukáról. Először csak az, hogy nagyon erős, nagyon magas, nagyon jó humora van, jó kocsija van, nagyon jól tud vezetni, focizni is nagyon jól tud, és aztán egyre több részletet ismertük meg, hogy hajós kapitány, talán még űrhajós is, meg nem tudom mi, már hétvégére egészen különleges lett, és hát mosolyogtunk rajta, és ugyanakkor meg sírni is lehetett volna azon, hogy ez a szegény kicsi gyerek mennyire igyekszik, hogy ő befogadott legyen nem csak a táborozók csapatában, hanem az is hiányzott neki, hogy tulajdonképpen a családban sem volt befogadott, hát aztán megtudtuk, hogy az apukát elfújta a szél, hát soha nem is látta a gyerekét. De ennek a gyereknek szüksége volt rá. Tehát minden területen ez a befogadottság, hogy én elfogadott legyek, hogy tartozzam valahova, ez egy alapvető emberi vágyunk. De én nem vagyok lélektanász, úgyhogy tovább ezt nem is ragozom. A példával szerettem volna csak érzékeltetni, hogy ez egyetemes emberi vágy, kín, vagy meg tudjuk fogalmazni, vagy nem. Ha nem tudjuk megfogalmazni, akkor is kínlódunk vele, akkor is hiányzik. Mi az óriási ajándékunk akár ebben a pillanatban is, hogy nem mástól halljuk a megoldást, hanem az Isten fiától. Nem kell nekünk meséket kitalálni, nem kell mesevilágba beleképzelni magunkat, és ilyen nem igazi álmű gyökereket építeni, sugározni egymás felé. Mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy mi történt eddig az életedben, elrontottad, nem rontottad el, sikerült, hogy úgy érzed, hogy nem sikerült, olyan szempontból teljesen mindegy, hogy az Isten téged szeret az életed teljesítményétől függetlenül, és ő befogadott téged, és ezt a boldogságot kínálja, hogy lehet, hogy az embervilágban vérzik az életed szálsebből, lehet, de előre tekintünk, és az egésznek a végén, amerre halad, mert egy irányom az életünknek, az egésznek a végén ott van a nagy isteni befogadás. Befogadottak vagyunk. Kegyelemből, irgalomból, tartozom valahová. És egy külön igehirdetés témája lehetne, hogy nem csak arról van szó, hogy majd egyszer ott, a mennyei Jeruzsálemben, itt város, ugye, amit olvastunk az alapigében, a mennyei valóságban, a feltámadottak mennyei valóságában, akik a kalauz szerint olvasgattátok az elmúlt időben a jelenések könyvét, hát átolvasgattuk ezeket a fejezeteket. De nem csak ott leszünk befogadottak, hanem megjelennek a jelei már itt ebben a földi életünkben is. Ha nincsen senki az emberek között, aki odafigyelne rád, és egyedül vagy, mint az a kisfiú annak idején a táborban, akkor is, ha meghallod a jézusi szót, ha megtudod, hogy van ilyen befogadottság, van ilyen boldogság, van ilyen isteni elfogadás, és ezt a magadénak tudod, azonosulsz vele, elkezdesz benne hinni, és elindulsz ezen az úton, akkor gondoskodik az Isten arról, hogy legyenek neked majd emberi társakat, úgyis társaid, úgyis mondhatnám, hogy társakat ad melléd, lesz neked közösséged, barátod, lesz olyan ember, aki elfogad, meghallgat, melléd áll, aki nem csak kritizál, nem lök vissza, kapsz embereket, mert ez is az Isten kegyelmébe tartozik. Így is gondoskodik rólunk. Aki tehát Isten által elfogadott ember, az Isten által megváltott ember, így is mondhatnám. Itt van a boldogságunk. Aki Isten által befogadott ember, az családtaggá válik az Isten családjában. Krisztus által családtag, gyermek leszek. Óriási dolog ez. És aki ezt hiszi, átéli, azonosul vele, tudja, hogy ez az ő élete is, amiről szó van, annak lesz jövőkép, amit mi úgy mondunk biblikusan, hogy reménye. A remény nem egy lila köd, egy álmodozás, olyan csokonai féle, hanem az valóság a remény. Nem tartok még ott, mert ez még töredékes élet, amit élek, de afelé haladok. Nincs még készen, de már készül. El van készítve, és amikor odaérek annak idején, amikor kell, a mennyei menetrend szerint, akkor majd készen lesz. Tehát valakihez tartozol, tudod, hogy azért vagy fontos, mert az Isten számára fontos vagy, nem kell kínlódni a mások véleményével, nem kell elsüllyedni a mások rossz véleménye miatt, nem kell elsüllyedni a kudarcok miatt. Van jövőnk, van reményünk, mert befogadottak vagyunk. És ez már maga a boldog állapot, mert van jövőm. Lehet, hogy rossz kedvűen ébredünk, lehet, hogy sok gondunk, problémánk van, de jövőnk van. Ez nem azt jelenti, hogy felhőtlen az élet, de van irányunk. És akinek van jövője, annak van múltja is, ezt is említettem már az előbb. Az azt jelenti, hogy van múltam, hogy rendeztem a múltamat. Mindenkinek van múltja, természetes, csak nem biztos, hogy tudom rendezni. Azt rendezni kell. És a múltunk rendezése, az is ott van az Isten közelében. A bűnbánatom nem az önmarcangoló, önpusztító bűntudat, hanem az Isten felé fölnyitó, Isten felé nyitó bűnbánat, megbocsátások oda-vissza, itt van a múlt rendezésünk, és többet nem fog üldözni. És a sebek behegednek, és nem kell menekülnünk a saját emlékeink felől, és akkor itt vagyunk a boldogságnál. Ilyen az Istentől kapott boldogság, ezt mondja nekünk a mennyei Krisztus a jelenések könyvében. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, vagy ha úgy tetszik, megtartják parancsolatait, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. A város a mennyei Jeruzsálem, az élet fáját nem kell magyarázni. Az élet, amikor boldog vagyok, akkor élek. És itt az élet, az az élet, aminek kifutása van, ami nem fejeződik be a halálommal, a földi halálommal, az örök élet. Hadd szóljak még a mondatnak a végéről, tehát bemegyünk a kapukon a városba, a város a mennyei Jeruzsálem, az örökké valóság, a fájdalom, a könnyek nélküli világ, élet, gyönyörű, szép képekben írja le ezt itt az apostol, érdemes majd otthon a jelenések könyve 20-21. Fejezetét átolvasgatni. Ennek a városnak vannak kapui, szintén idézett itt ez a, vagy visszautalok a jelenések könyvére, 12 kaput emleget, sőt kétszer 12 kaput, ez is képes beszéd, gyönyörű jelképek, 12 a proféták, és az apostolok, illetve a 12 izraeli törzs, a kiválasztott törzsek, és a 12 apostol. És ez a kép azt jelenti, hogy van rendje, módja annak, hogy bejussunk ebbe az állapotba. Itt egy kicsit a hálaadás felé hadd terelgessem a gondolatokat. Nagyon jó, hogy nem egyedül kell a hitharcainkat megvívni. Nem lehet egyébként ez egy kollektív műfaja, hitműfaja. Így találta ki, akitől kapjuk a hitajándékát. Hogy van és lehet közösségünk, hogy van gyülekezet, hogy most együtt lehetünk, együtt ülhetünk. Nagyon-nagyon hálát kell adni érte, és az én hitem szerint ez a mai istentisztelet, hogy itt vagyunk, együtt imádkozunk, együtt tusakodunk az igével, ez is egy kapu. Ez is egy kapu. Komolyan kell venni, a kapu az lehetőség is. Néha lehet azt a jól hangzó érvelést hallgatni, hogy hiszek a magam módján, de nem szeretem az egyházat. Az egyháznak az emberi oldalát természetesen lehet kritizálni, nem szeretni, de az egyház lényege az, hogy Krisztus gyűjtött össze bennünket. Valamennyien, akik itt ülünk, lehet, hogy van egy kis családi hatás, hívogattuk egymást, szomszédok, barátok, de a lényeg mégis mindannyiunk életében az, hogy Krisztus hívott. Hát akkor ez is egy kapu, ez is egy lehetőség. Tekintsünk így a gyülekezetünkre, a közösségünkre, egymásra, hogy ilyen értelemben nagy ajándékok vagyunk egymás számára, és minden egyes ilyen alkalom egy nagy ajándék. Nagy ajándék, mert az Úr Jézus ma is, ma délelőtt is hirdeti. Én itt próbáltam elmondani, de a lélek dolgozik, és bárcsak minnyájunkban dolgozna, hogy igenis van boldogság, személyre szabottan is van boldogság, és egy ünnepi perc. A feltámadott Úr odaföntről is a lélek által hirdeti, hogy van boldogságunk, van boldogságotok, nekem is van, vele együtt van, hogy befogadottak vagyunk. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre énekelt imádsággal. A 225. énekünk 5. versétől énekeljük a 8. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a mai szavadat is. Köszönjük, hogy van és lehet boldogságunk. Köszönjük, hogy általad befogadást kaptunk, elfogadást kaptunk. Köszönjük, hogy a nagy családba tartozhatunk. Köszönjük a hitünket, a lehetőséget, köszönjük a keresgélésünket, még a kételkedéseinket is köszönjük, mert az is hozzád vezethet. Kérünk, hogy szent lelkeddel maradj velünk, hogy ez az üzenet minnyájunk számára személyessé válhasson, hogy azt a hétköznapi életünkben valósággá tudjuk váltani, valóságá válhasson. Kérünk, hogy taníts bennünket, mit is jelent megváltottak mosott ruhájában járni, élni engedelmesen. Az öröm és a háladás engedelmességét taníts nekünk, kérünk. Köszönjük, hogy itt vagy ígéreted szerint. Eléd visszük most az életünket, minden terhünket, veszteségünket. De kérünk, hogy juttasd eszünkbe az ajándékaidat is. Szeretnénk hálát adni, szeretnénk téged dicsérni. Kérünk, hogy áld meg majd az ima közösségeket, az Isten tiszteletünk hátralevő idejében. Áld meg a csendes imádságunkat is magunkban. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Áldunk és dicsérünk téged. Ámen. Most imádkozzuk el együtt hangosan az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Záró énekünket, a 130-asat fennállva énekeljük, minden nap veled leszek.
Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom, kérdés meg mindig tisztán.
boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Annak pedig, aki megőrizi titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten legyen velünk, és adjon még további szép vasárnapot. Áldás békesség!